Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk az apostolok cselekedeteiről írt könyvből, a második részből. A második rész első versétől a 12. versig. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt halálnak. És lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betölti az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindegyikre azok közül. És megtelének minnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólni. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez az zúgás lő, egybe gyűlt a sokaság. És megzavarodtak, mivel mindegyik a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodnak pedig minnyáján, és csodálkoznak vala, mondván egymásnak, nem galileusoké ezek minnyáján, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk, pártusok és médek és elámíták, és mi lakozunk Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frigiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgai. Álmélkodnak vala pedig minnyáján, és zavarban voltak, egymásnak ezt mondva, vajon mi akar ez lenni? Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, most jöjjetek, hagyjuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Mennyi édesatyák az Úr Jézus által, köszönjük néked a mai vasárnapunkat, áldunk téged azért, hogy hozzád fordulhatunk, és imádhatunk téged, aki teremtetted ezt a mindenséget hatalmas szabaddal, aki fenntartod, életben tartod ezt a mindenséget, aki gondját viseled minden kis részletének, aki megváltót küldtél fiat személyében, aki újjá fogod teremteni ezt a világot hatalmas ígéd által, megvalósítva te országod. Köszönjük néked, hogy hódolhatunk neked, orszem teremtményei. És kérünk téged arra, hogy nézz ránk kegyelmesen. Nem érdemeljük, hogy ránk tekints, de mégis kérünk, hogy nézz ránk kegyelmesen. És nézz ránk kegyelmesen Jézus Krisztusért, a te fiadnak véreért, amit a Golgota keresztjén ontott. Ő érte, tisztogass meg minket, bocsáss meg vétkeinket. Hiszük, hogy ígéreted megáll, és aki hisz, annak megbocsátottak bűnei. Az megállhat előtted, alkalmassá tétetett a veled való kapcsolatra, közösségre. Köszönjük néked, hogy előtted állhatunk most, és kérhetünk, hogy szent lelked által nyisd meg előttünk az ige értelmét. Te magad légy, aki tanítasz minket a szívünkbe, lelkünkbe. Légy te, aki a távolból magadhoz közelebb vonz bennünket, és megáldasz azokkal a lelki kincsekkel, amiket csak te tudsz megáldani, megajándékozni minket, és amelyek a valódi földi boldogságnak, teljes életnek és az örök boldogságunknak és az üdvösségünknek is előfeltétele. Kérünk téged, hogy add nekünk mindezt a kincset, melyek nélkül szűkölködünk nagy mértékben. Kérünk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, és áld meg a hívő keresztényeket szerte ebben a világban, akik ugyanígy összejönnek, hogy téged imádjanak. Áld meg a kicsiket, nagyokat ezen az ünnepnapon, nagy neve dicsőségéért. Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt leveléből olvassuk, a második rész első 5 verséből. Leülve figyelemmel hallgassuk Isten igéjét. Tehát Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt levele, az első levél második részéből, az első 5 vers így szól hozzá. Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek Isten bizonyságtételét. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Az apostoli hitvallás egyházról szóló részének magyarázata során legutóbb megértettük, hogy az Isten igaz egyházának a középpontja Úr Jézus Krisztus, aki az ige és általa a Szentlélek által van jelen egyházában és vezérli az ő népét. Azt a népet, amit egyháznak nevetünk. Ma azzal foglalkozunk, hogy milyennek az egyháznak a legfőbb küldetése ebben a világban. Kíváncsi lennék, hogy mit válaszolna erre egy ember, mondjuk egy egyházon kívüli ember, ha megkérdeznénk, hogy ön szerint mi az egyháznak a küldetése. De arra is kíváncsi lennék, hogy egy egyháznak belüli ember mit mondaná erre. Ön szerint mi az egyháznak a legfőbb küldetése. Szerinted micsoda az egyháznak a legfőbb küldetése a világban? Nos, nézzük először, hogy mit válaszolhatunk erre a kérdésre a Biblia szerint. Mi az egyháznak a küldetése? Fontos ezen elgondolkozni, mert manapság hatása némelyeknek az, hogy Jézus egyházának ők akarják megszabni a küldetését. Jönnek mindenféle emberek, és ránk akarják erőszakolni, hogy mit is kellene nekünk csinálni. Egy gyülekezetnek, egy felekezetnek. Meg akarják adni, hogy mi legyen a mi program. De hát azért mégis az lenne a kérdés, hogy Jézus Krisztus egyházában Jézus Krisztus milyen küldetést kapott. Most a Máté evangéliumának a 28. részében olvassuk, hogy a meghalt és feltámadott, a megdicsőített, a teljhatalmú Jézus Krisztus az egyházához milyen parancsal fordul. Mit mondott neki? Néke magatok minden hatalom menjen és menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, és így tovább, és így tovább. Jézus Krisztus ugyanezt a szót megismételte más alkalommal is, hasonlóképpen az apostolok cselekedeteikről írt könyv első részének a 8. versében olvassuk. Őt kell hirdetni, az ő tanuljaként kell fölépnie az ő egyházának ebben a világban. Vagyis úgy tűnik, hogy Jézus arra küldte el az ő egyházát, hogy ebbe a világba hirdesse mindenkinek, mindenhol őt. Őt hirdesse Jézust, Krisztust, aki az Isten fia, aki testé lett és eljött erre a földre, aki meghalt Golgotai kereszten, aki feltámadott harmadnapra, és megdicsőítetett, visszaültetett az Atyaistennek a jobbjára, hogy majd onnét eljöjjön még egyszer ítélni élőket és holtakat, illetve új eget és új földet teremteni. Jézus Krisztust kell tehát hirdetnünk ebben a világban, és ezáltal megismertetünk őt, és hívni az embereket arra, hogy ebben a teljesen egyedülálló és kizárólagos igényű személyben higgyenek. Higgyenek, azaz adják neki a szívüket, kötelezzék el magukat mellette, és egész életükben kövessék őt, alkalmazkodjanak hozzá, engedelmeskedjenek az ő akaratának, amit a Szentírásban ő maga tesz előttünk nyilvánvalóvá. Azt is elmondhatjuk, hogy aki ebben a Jézus Krisztusban, illetve a róla szóló evangéliumban, örömhírben, örömüzenetben hisz, az az ember nem csak ővele jutott közösségre, élő kapcsolatra, hanem általa és benne az élő Istennel is. Hiszen Jézusban Isten áll előttünk, aki engem látott, látta az Atyát. Aki Jézus Krisztussal közösségre jutott, magával Istennel jut közösségre, és az ilyen embernek már nincs félnivalója, mert üdvössége van, örök élete van. Nem megy a kárhozatra, nem fog a pokolra jutni, hanem átment a halálból az életre. Hirdetnünk kell tehát ezt a Jézust, és ahol megszólal ez az örömüzenet, amiről még egy kicsit majd részletesebben is beszélek, ahol ez megszólal, ott mindig az igazi egyháznak a szava szól. Ott mindig az igaz egyház van jelen. Ahol meg testvérek nem hangzik el a Jézusról szóló beszéd, a maga a tisztaságába, egyszerűségébe, vagy ahol meghamisítottan hangzik el, ott nem az egyház szól. Ott nem az egyház van jelen. Lehet, hogy egyháznak nevezik, Még az is lehet, hogy egyedül üdvözlik ő egyházban nevezik, vagy nevezi magát, de testvérek, nem az egyház szól, ahol az evangélium nem szólal meg. Ahol Jézus Krisztus evangéliuma tisztán hirdetetik, és ezt a sákramentumot megerősítik a maguk sakramentális nyelvén, ugye a keresztségben az úrvosok, amit Jézus rendel, ott azonban mindig az egyház van jelen. Ott az egyház szól, a Krisztus igaz egyháza. Különösen szeretném hangsúlyozni testvérek azt, hogy Jézus Krisztusnak az evangéliumát hirdetnünk kell. Hirdetni, szót szeretném alá. Hirdetni, szóban továbbadni. Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban látni. Az egyik, nem anyagi formában kell Jézus megmutatnunk az embereknek. Nem az a küldetésünk, hogy Jézus anyagi alakba öltöztetetten mutassuk meg az embereknek. Egyik-másik keresztény felekezet úgy próbál eleget tenni Jézus missziói parancsának, hogy felmutat egy darab kenyeret vagy ostját, boroskáját, és azt mondja, nézzétek, ez lényegileg Jézus. Íme most vértelenül feláldozzuk, hogy jöjjetek, lássátok, és vegyétek magatokhoz a szártokkal Jézus. És ha veszik, megmutatják őket, hogy magatokhoz vettétek Jézus. És így minden kegyelem a tietek, ti már keresztények vagytok, most menjetek és tegyetek jót, hogy valóban megérdemeljétek a üdvösséget. Magukat nyugtatják azzal, hogy Jézus állítottak a középpontban, mert fölmutattunk valamit. Testvérek, Jézus nem ezt mondta, hogy mutassunk fel valamit. Az apostolok egyikőjek se ezt tette. Péter apostol tünkösdi publikáciát már nem olvastuk föl, de azt mondja, hallják, úgy mondják az emberek, halljuk, amit hirdetik nekünk, mondják, nem mutatják, hirdetik, szóval mondják nekünk Isten nagyságát. Pál apostol szavait olvasuk a korintusi levélbe, ő sem mutogatott ott semmit, hanem ment, és nem végeztem, hogy egyébről tűnök köztetek, vagyis elvöntöttem, hogy nem tudok másról köztetek, mint Jézusról, róla is, mint megfeszítettől. És ezt a beszédet, ezt hirdetem, és ezt mondom, és mondom, és mondom nektek. Tehát mondanunk kell, testvérek. A másik dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy újabban nagyon sokszor hallom ezt az állítást is, hogy az egyháznak nem szóban kell hirdetni az evangéliumot, hanem cselekedetekben. Cselekedetekben kell hirdetnünk az evangéliumot. Mert a szavaknak a mai világban nincs értéke. Hát lehet testvérek, hogy némely emberi szavaknak nincs értéke, vagy hát azon nem is csodálkozom, hogy az emberi szavak értéke devalválódott, értékét vesztette, de mégis itt nem emberi szavakról van szó, hanem Istennek üzenetéről. Az evangélium az Istennek az üzenet az ember világ felé. És ez a szó, ez nem vesztette el a jelentőségét, mert Isten szava soha nem veszti el az értékét, és a jelentőségét, és a súlyát. Ezt mondani kell. Persze egy pillanatra sem mondjuk kétségbe, hogy Jézus evangéliumát, ha hirdetjük, akkor úgy is kell élnünk, hogy ő akarja tőle. Természetesen az életünknek is ott kell mögött állni, de az életünk nem fogja pótolni a szavainkat. A Jézus beszéd, a Jézus evangéliumának a hirdetését. Nagyon fontos dolog megérteni, testvérem, hogy az Úr Jézus, amikor keresztre feszítették, akkor őt nem a tettei miatt feszítették keresztre, hanem a szavai miatt. Emlékeztek erre, hogy nem azzal vádolták, hogy te viszont csirkefogó, meggyógyítottad a betegeket. Nem ez volt a vád ellene. Nem az volt a vád, ne csendesítetted a tenger. Hát te, utolsók az ember, mit csináltál te? Föltámasztottad a halottat? Ahogy lehet ilyet csinálni? Nem ez volt a baj, testvérek. Mindig az volt a baj, hogy én is mondom. A szavaival volt a probléma. Azt mondta, egy vagyok Istennel, aki engem látott, látta az atyát. Hú, na ez a gond. Nem az, hogy meggyújtottad a magukat. A templom és a papság megkerülésével bocsánatot mertél hirdetni az embereknek. Azt mondtad, megbocsátottad a bűneit. Ha, hogy mertél te ilyet mondani? Hát ki vagy te? Kinek képzelette magad? A főpap akkor tépte meg a ruháját, amikor Jézus önbizonyságát hallotta. Ő az Istennek a fia. Értitek, hogy nem azért vádolták, mert házasságokat akart rendbehozni, meg elmondott életeket helyreigazítani, meg meg a világba békét teremteni. Nem. A feje fölé szögezett táblán nem azt kifogásolták, hogy világ megjavító program alá tevő, hanem azt, hogy ő az Isten fiának mondja magát. Az Izrael királyának. Na ez kiverte a biztosíték. Most testvérek, az Úr Jézusnak a követőit ugyancsak nem azért bántották soha a történelemben, mert valami jót csináltak. Nem az volt a keresztényekkel a baj. Ezt csinálták, azt csinálták. Sok jót csináltak a keresztények történelemben. Csináltak rosszat is. De nem az volt a baj, hanem az a baj a keresztényekkel mindig, amit hirdetnek. Emlékeztek, már idéztem, most nem idézem föl még egyszer az ifja Pliniusnak a beszámolóját a császárnak. Abba is, hogy elmondja, hogy ezek a keresztények ezt csinálják, azt jelenti, hogy ezek jó dolgok, de amit ezek hisznek, és amiről beszélnek, azzal van a probléma. Azt mondják, hogy nem te vagy az Isten császár, hanem valami Jézus istenítenek. Így ez a probléma. Amit mondanak, amit vallanak a világban. Hát akármilyen is nézzük, testvérek, az igaz egyház, az nem egy olyan csapat volt, ami valamit cselekedett, aztán az emberekre biztos, hogy találjátok, hogy ezt most miért csináltuk, hanem elmondták a Jézusról szóló evangéliumot, és az az igazság, hogy ma is ide térek vissza, akár mekkora is a szavaknak az értékeztése, nekünk el kell mondani egy Jézus evangéliumát, Jézusról beszélnünk kell, a meghaltról, a feltámadottról, a dicsőségesről, a visszajövendőről, az egyetlen megváltóról és Úrról, aki által Istennel közösségre jutunk, aki által üdvösségünk, teljes életünk, boldog életünk, békességünk, igazi szabadságunk, mert el kell mondanunk ezt Jézusról. Tudatunk kell az embereknek, közhírét kell tenni. De mit is kell közzétenni? Hadd térjek át a második pontra. Jézus evangéliumát. Amikor arról beszélek, hogy ezt kell hirdetnünk, akkor már is hirdetni fogom ezt az evangéliumot. El kell mondanunk, hogy a Teremtőnk a bűneink miatti igazságos haragját Jézusra zúdította. A Golgota keresztjét. Ő büntette meg a kereszten a mi, nagyon is valóságos bűnünk, vétkeink miatt, a nekünk járó halált kárhozatot, mint egy Jézusra mérte. Magunkat beleláthatjuk Jézusba, aki ott a kereszten szenved és hal meg, ami bűnünké lett ő. Luther mondta, én vagyok a te bűnöd. És az én bűneim ítélete ott van rajta, a keresztfán. Miért mérte Isten Jézusra a mi bűneink, az én bűneim, a te bűneim ítéletét? Azért, hogy nekünk megbocsásson az igazságosság és sérelme nélkül. Megbocsásson, helyreállítsa velünk a kapcsolatát, visszafogadjon az ő társaságában, amiben angol beleteremtett bennünket, és megajándékozom mindazokat a kincseket, amiket csak ő tud minket megajándékozni, és amik bennünket boldoggá teszik, mint ingyen ajándék. Jézus tehát elvette az ítéletünket, elvette a kárhozatunkat, elvette. És nekünk bizonyosságunk lehet, ezt előbb tényleg elvette? Igen, elvette. És ezért Isten föltámasztotta a halálból. Mivel elvette, ezért feltámasztotta a halálból. Jézus feltámadása bizonyítja, hogy ő elvette a bűneink ítéletét. Isten rájutotta a pecsétet az ő áldozatát. Jézus a drága megváltott, szabadítunk a bűnből, és aki egyúttal biztosítja nekünk Isten szeretetét, feltétlen kegyelmét, elfogadjon minket, hogy szeresse minket, itt a földi életünkben is, tapintható módon, és az örök életünkben is, az üdvösségünket is biztosítsa. Tehát testvéreim, az Úr Jézusnak ez a csodálatos evangélium, ami a maga egyszerűségében sokak számára olyan különös, vagy ez lenne a nagy örömhír. Hát ez a nagy örömhír. Ez nincs benne nagyon különleges dolog, de van benne nagyon különleges dolog. Ez rendkívüli dolog, testvére. Egy rendkívüli üzenet, rendkívüli hír. Kilóg az összes hír közül, ami ma ránk árad. Áradnak a hírek a médiában. Nézzük, foglalkozunk vele, csűrjük, csavarjuk magunkba most ki, mit mondott, hogy csinálta, ez, az. Erről tárgyalunk jobbra, balra, találkozunk valakivel az utcán, a munkahelyen, csűrjük, csavarjuk a világi híreket, mely mind eltörpülnek jelentőségünkben a Jézusról szóló örömhírnek, és azt nem csüljük csak magunk, arról nem beszéljük, arról nem gondolkozunk. Hát kellene egyre többet gondolkozunk, és beszélünk is róla, ha már elhittük. Csodálatos dolog, testvérek, hogy ha már elhittük. Mert ezt el kell hinni. El kell hinnünk az öröm üzenetet. Isten azért szól hozzánk, hogy el is higgyük az öröm üzenetet. Elhiggyük magunkra nézve. És aki elhiszi magára nézve, az csodálatos megnyugváson és felszabaduláson megy keresztül. De el kell hinni, hogy Jézus elvette az én bűneimet és azok ítéletét a keresztfán. Ott és akkor. Történelmek azon a pontján. És nekem biztosította Isten szeretetét. Ezt el kell hinnem magamra nézve, testvérek. És ha elhiszem, akkor az egészen személyessé válik a számomra. Akkor én el tudom mondani egyes szám első személy, hogy Jézus az én megváltó. Tudom az én megváltó. Ő megmentett engem a bűneim terhétől, azokért való isteni haragtól, ami a távolatban jelent egyet a számomra. Az örök távolatban, az örök Isten nélküliségnek a szenvedésére, ahol nincs kiút, semmilyen kiút nincs. Most van kiút. Jézus Krisztus által, mert ő érte, szeret engem a Atyám, megbocsát, elfogad engem, és részesít az ő kincseiben, az ő ajándékaiban. Ez rám nézve igaz. És aki ezt elhiszi, testvérek, önmagára nézve, az az ember utána hálát fog érte adni, nagy örömmel. A hitnek ez a csodálatos mozdulás, olyan, mint egy gyermek, amikor megmozdul a nagyamébe. Rúg egyet, és akkor tudom, hát én. Megmagyarázhatatlan dolog, titokzatos dolog, de a hitnek ez a mozdulása, testvérek, amikor egy ember elkezd imádkozni. Akkor Pál apostol elkezdett Damaszkuszba imádkozni. Most imádkozik, addig is imádkozott ezerrel, mint Rabbi. Vagy rabbi tanulsz. De addig nem imád. Most mondja Isten az Anániásnak, menjen hozzá, mert most már imádkozik. A hitnek, testvérek, ez a csodálatos mozdulása, hogy elkezd hálát adni. Köszönöm. Atyám, köszönöm a Krisztus. Köszönöm, hogy érte, megbocsátottál nekem. Érte, elfogadsz engem, hogy érte, feltétlenül szeretsz engem. Már nem érdemne, de mégis szeretsz. Köszönöm neki. Ismered ezt a személyes hitet? A személyes hitnek ezt a mozdulását a saját élettapasztalatomból, a saját kegyességedből? Vagy csak hallottál erről, hogy van ilyen? És mi akadályoz, hogy ne tenne? Na, tovább lépek egy kicsit itt testvérek, mert az evangéliummal kapcsolatban azért, amit nekünk hirdetni kell, még három rövid megjegyzést kell tegyek. Az egyik az, hogy az evangélium, az örömüzenet és a belévetett hit, az evangélium és a belévetett hit ott okozati kapcsolatban áll egymással. Ott okozati kapcsolatban. Hallanom kell az evangéliumot, hogy utána hinni tudjak benne. Meg kell ismernem, hogy el tudjam hinni. Nem lehet a kettőt egymástól elválasztani. Hallom, és aztán majd valamikor elhiszem, nem. Hallom, és azért tudok hinni, mert hallom. Úgyis csűrhetem, csavarhatom a szót, hogyha nem hallom az evangéliumot, nem tudok benne hinni. Ha nem hallom az evangéliumot, nem tudok benne hinni, testvérek. Az egy katasztrofális dolog, mert ha nem hiszek az evangéliumot, akkor nem hiszek Jézusban, nincs közösségemben, és a Atyámhoz, és a pokolba kerülök. Ott is vagyok, oda is kerülök. Majd Isten előtt felelnek azok a lelkészek, papok, püspökök, meg nem tudom én kicsodák, akik dumálnak az embereknek össze-vissza mindenféle dolgokat, csak éppen egy Jézus evangéliumát nem mondják el tisztán. És az emberek, akik ott ülnek körülöttük, vagy ott állnak körülöttük, és hallgatják, és nézik őket nagy állítattal, a leglényegesebbet nem hallják meg tőlük. A Krisztus evangélium, a maga tiszta egyszerűség. És nem tudják elhinni sem, mivel nem hallják. Mi meg adjunk hálát érte testvérek, hogy én is hálát adok, hogy meghallottuk az ígéből, és meghallottuk az ígéből Krisztusnak ezt az egyszerű üzenetét, a Krisztusról szóló örömét. Hogy kicsoda ő, micsoda ő, mit tett ő, mit köszönhetünk neki, mit nyerünk meg által. Adjunk hálát Istennek érte testvérek. És engedjük, hogy az evangélium hallása közben akár milyen gyenge hit is ez, sarjadjon bennünk, és megragadjuk ezt a Krisztus. Megragadjuk őt, mint megváltunk az útunk. És utána nincs mondjuk ezt tovább. Mert a gyerekeinknek, unokáinknak ugyanígy a Krisztus evangéliumát hallják, így képződik bennük az evangéliumba vetekni. Így teremtődik bennük az evangéliumba vetekni. Itt az evangéliumnak a hitetestvére, ez egy csodálatos munkája az evangéliumnak magán. Az evangéliumról azt mondja Pál apostol a római levélben, hogy az az Istennek az ereje. Az ereje az Istennek, az nem egy üres beszél. Ha én beszélek, az üres beszél. Ha ti beszéltek, üres beszél. Az evangélium nem üres beszél, hanem az, hogy az apostol, hogy Istennek az ereje, ami által kihúzza a pokolból az embereket, és az üdvösségbe, az Istennel való közösségbe segít. Az Isten ereje a kereszt evangélium. Olyan csodálatos, ha ezt hallhatjuk, testvérek. Értsük meg, tehát ez az első megjegyzésem, hogy ott okozati kapcsolat van az evangélium és a belé vetett hit között. A másik dolog, amit el akarok mondani, hogy az evangélium, testvérek, az ember büszkeségét mélységesen összetört. Ezt nem lehet megkerülni ezt a dolgot. Az evangélium ugyanis azt mondja nekünk, hogy te ember, te nagy büszke ember, te beképzelt fiú folyász. Te a kisüllyedet se tudod megmozdítani azért, hogy az Isten neked megbocsásson és elfogadjon. Semmit nem tudsz tenni, hogy Isten megbocsásson és szeressen. És ott állunk mi, akik olyan önhittek vagyunk, és büszkék vagyunk, és ha tele vagyunk ilyen kivagyisággal, hogy ki ha én nem. Az életben is ugye harcolok, és majd én elérem, és el is érem. És pozitíven is gondolkozom, hogy el tudom érni, és meg tudom csinálni, és sokszor tényleg meg tudom csinálni. És akkor most jön az evangélium, az örömhír, és azt mondja, hogy ezt nem tudod meg. Sok mindent meg, hogy ezt nem. Azt nem tudod megcsinálni, hogy az Isten téged szeresse. Hogy megbocsásson neked. De nem is kell. Nem is kell. Nem is kell, mert Jézus csinált meg mindent. Azért, hogy neked Isten megbocsásson, elfogadjon és megajándékozom a javaival. De ahhoz testvérek, hogy ezt én el tudjam fogadni, be kell látnom, hogy én a Pontusnál is koldusabb vagyok. Semmi nincs. Nincs egy jó tettem sem, az, hogy megállná Isten előtt a helyén. Még a világi jó tetteimről nem azt hagyjuk, de ne az sem. De még a kegyességi jó tettem, az, hogy elmegyek a templomba. Az, hogy ott vagyok az Istenhez, hogy adakozok, hogy konfirmálok, hogy ezt csinálok, azt csinálok, élek az úrvacsorában. Semmi, testvérek, ez semmi az Istenből. Kevés. Nulla, olyan, mintha be akarok menni itt a tápai kenyérbébe, az akarok menni egy kiló kenyérbe, csak 20 forintot van. Nem lehet. 265 forint. Lehet, hogy ide adják neked mindenbe, de Isten nem adja oda. De odaadja a Krisztusért. Nekem nincs fizetőeszköz. Nincs semmi. Emlékeztek arra, Luther szoktam idézni, mert annyira szép, ez a halálos ágyam, amikor azt mondta, hogy koldusok vagyunk az igazság, koldusok vagyunk mindjárt. Most megyek az Isten elé. Nincs, semmi nincs. Egyedül Krisztus van, akiért tudom, hogy el fog fogadni, mert azt ígért, hogy ő érte elfogad. Akiben hittem, akinek átadtam a szívemet, aki elfogadott engem, aki a mindenem volt, akiért éltem. Akiért tettem mindent, amit tettem, és szenvedtem mindent, amit szenvedtem, de semmi jót tettem, és semmi szenvedésem, semmi, az nulla. Csak Krisztus. Ez a második dolog, amit akartam mondani, a harmadik pedig, hogy az evangélium nem csak megalázza, hanem fölemel. Amikor valaki elviszi testvére ezt, akkor az csodálatosan fölemel. Az az ember testvérek úgy felszabadul, de úgy felszabadul, hogy az el nem lehet mondani. Felszabadul nem csak szenvedélybetegségektől, vagy felszabadul a bűntermétől, felszabadul a lelkiismeret furdalást, gyötrő termétől, lehet, hogy maga se tudta, hogy ez a bajom tulajdonképpen, de felszabadul tőle. Legtöbb ember ezzel küzdik testvérek lelkiismeret furdalása van, csak nem vallja be magának, vagy nem mered fel szenvedni. A bűnei bántják. Gyötrik őt, fél ezek miatt, fél az ítélettől, fél Istentől, fél az emberektől, fél önmagától. Retteg az ember, miközben eljátsza a Csekovicsot. Testvérek, aki hisz Jézusban, Ki elhiszi, hogy Jézus elvette a bűneinket, és elvette azok büntetését. Annak az emberek a lelke úgy megnyugszik. Azt tudja, hogy nekem bűnbocsánat van. Isten megbocsátotta a bűneit. Hogy érezte magát az asszony, aki oda lökték Jézus elé? És mondják, na ezt meg kell kövezni, mert házasság körül. Jézus mondja, amit mond, mindenki elmegy, ott marad az asszony. Nem támaszkodtak téged, mondja neki. Menj el, és többet nem érkezni. Ez a megbocsátás. Hát hogy szabadul az asszony? Milyen örömmel távozhat? Milyen örömmel távozhatnak azok az emberek, akiknek Jézus asszony megbocsátottak néked a te bűneid. De ezt, testvéreim, már az emberi kapcsolatokban is átérhetjük ezt a dolgot, amikor megromlik mondjuk egy férj és feleség kapcsolat, és azt mondja, hogy egyik egyszer csak bocsáss meg, és a másik az már nem bocsát. És akkor helyreáll az az összezavarodott. A kegyelem, a kegyelmezés, a bocsánat helyreállítja a kapcsolatot. Nem kell kiérdemelni a másiktól, meg megszerezni, hanem egyszerűen már jön előfeltétel nélkül, és ez is gyógyítja a kapcsolatot. De még mennyire gyógyítja, amikor Jézustól hallom, vagy Istentől hallom, hogy megbocsátottak a te bűnét, és a velem való kapcsolatod, az életed legfontosabb kapcsolata állott helyre. Ez mennyire örömmel tölti az ember szívét, mennyire fölbátorodik, hogy felszabadul az ember arra, hogy tényleg most már akkor Uram, mit akarsz tőlem, hogy cselekedjél? Mit akarsz? Mutasd meg a Bibliából, hogy mit higgyek és mit csináljak. Az evangélium testvérek, aki elhiszi azt az ember fölemelés, nem csak így a földi életben emelés, hanem fölemeli az üdvösséggel. Átélni az ember, hogy még a halál a révén is, ebben van a vigasztalásom, és tudom, hogy hova megyek, tudom, hogy hazamegyek, üdvbizonyosságomban. És tudom azt, hogy ha majd visszajön Jézus, akkor ott leszek az ő országában, és addig is ott fogok várakozni Krisztussal, hogy bármunkra tudom, hogy elmegyek, hogy Krisztussal leszek. De amikor visszajön, akkor is vele leszek, örökre. Ez testvéreim csodálatos dolog. Felemel a mennybe az evangélium. Az új ég és az új föld. Mondjuk ez egy egyszerű ég, nagyon egyszerű. De mégis milyen hatásai vannak. Hogy letörje az ember büszkeségét, és újra letörje a büszkeséget. De ugyanakkor felemel, újra és újra felemel. Az Istennel való boldog közösségre. És akkor a harmadik pontra térek, az egyháznak a legnagyobb mulasztása. Testvérek, miközben van egy ilyen csodálatos, egyszerű, és mégis hatalmas örömhír a tartsunk, amit az Úr ránk bízott. A kereszténység hosszú ideig ezt valóban hirdette is, és szépen tündökölt az evangélium, ahogy énekeljük. Azonban egy döbbenetes dolog történt, mert a keresztény felek egyházban is, tulajdonképpen, amit csak egy volt, aztán a keresztény felekezetekben is egyszerűen elhomályosodott az evangélium. Elhomályosodott az eredeti evangélium üzenete. Ezért jött a reformáció annak idején. Ez volt a fő probléma. De hiába jött a reformáció, és lettek a reformáció egyházai, ezekben is elhomályosodott az evangélium. Mára itt tartok. Azért tudunk a jó ökumenikus egységben lenni, mert az evangélium nem választ el amiket egymástól. Az igaz evangélium az elválasztotta az embereket. Mindig elválasztja az embereket. A testvérek, szörnyű dolog ez. Nem szól az evangélium. Nagyon sok. Nekem ez a legnagyobb fájdalom. Persze ez nem azt jelenti, hogy a felekezetek nem beszélnek. Nem mondanak semmit. De beszélünk, mondunk, testvérek, sok mindent. A szó ömlik, sárad. Csak épp a lényeg maradt ki belőle. A borsa maradt ki belőle. A veleje maradt ki. A szó hirdeti az egyéni bölcsességeket, hirdeti a politikát, hirdeti a filozófiát, a pszichológiát, a hagyományt, a szent hagyományt, a törvényt, az erkölcsöt, a jólétet, mindent viszünk, és közben az egyházi emberek azt hiszik, hogy örömhírt mondjuk az embereknek, de nem azt mondják. Nem akarom megítélni ezt a dolgot, mert majd Isten megítélje, de én is látom, amennyire látom. Nem a tiszta evangéliumot hirdetjük, testvérek. És ahol ez van, ott nagyon nagy baj van. Ott nagyon nagy baj, mert az egyház elveszti a maga küzdetését, az identitását. Ott egyszerűen egy olyan megromlás van, hogy az egyház egy árma milliméteri antikrisztusi egyház legyen. Antikrisztusi egyház. Szembe kerüljön önmagával. Nagyon nagy probléma ez, testvérek. Ekközben az egyház persze nagyon sok helyes dolgot mondhat, sőt csinálhat is. Ott adhatunk az iskolába, a szociális munkát csinálhatunk, a társadalom, minden jót csinálhatunk. Testvére, kettő függetlenül válhatunk Antikrisztusi egyházába. Nem szólaltatjuk meg azt a fő üzenetet, amit Jézus maga bízott az egyházára. Miért nem hirdetjük? Hát azért nem hirdetjük, testvérek, mert nincs benne a szívünkben. Mert mit mond az írás, hogyha a szív teljességéből szól a száj, nincs benne a szívünkben az evangélium, mert nem hiszünk, nem is ismerjük talán, már nem magunk sem. De nem is hiszünk, akkor nem is tudunk róla beszélni. Akinek nem él a szívébe Krisztus, nem él a szívébe Krisztus evangélium, az nem fog róla szólni, nem tud róla szólni. Jobb, ha nem is szól róla semmit, mert csak össze-vissza beszélni. Ott van a szívünk, ebben a helyzetben testvérek, az evangéliumot nem ismerjük, és nem hiszük a szívünk, de csak egy dolog segít, az mint egy volt lelkésztársunk mondott, Szöveg Olivérnek hívták, meg kell térni. Így mondta, lelkészek vették körül egyszer tanít meg lelkész konferenciára. Olivér bácsi, édesapámnak jó barátja volt is. Mondják neki, de így, úgy Olivér, az egyháznak ez a feladatos, az a feladatos, ugyan nem van a feladat, az a feladat, hogy evangéliumot hirdessük. Az evangéliumot kell hirdetni. Azért nem hirdetitek, mert nincs benne a szívetek. Jobban. És utána édesapám ott állt egy pár méteres, ő mesélte ezt a történetet, csak ezt hallott Olivér bátyámtól, meg kellene térnetek. Elmondta, hogy 30-szor, közben hatalmas nagy vihar körülött, egyre többen lettek körülött, csak ez a hang jött ki, meg kellene térnetek. El kéne fogadnod az evangéliumot, a Krisztus magát, hogy megváltozott a Krisztusat. És akkor minden megváltozik, akkor utána fogta tudni beszélni. Tudjátok teljesíteni, mint egyház a küldetéseteket. Aztán testvérek, az is egy ok, hogy elnémult az evangélium, nem szívesen beszélek erről megint, de muszáj ez. Sajnos a római katolikus egyház az evangéliumot megállt. Nem, a legnagyobb szomorúság ez. Tridenti zsinaton a reformáció, tehát az evangélium, a katolikus egyház zsinat a legfőbb vezetősége megállt. Ki van ég, ne van írva, kiközösítjük azt, megállapodjuk azt, mindegy politikai kicsúcs, aki azt tanítja, hogy az ember Jézus Krisztus érdemeire egyedül kitáltalikat. Nyelv, bűnbocsánat és bűnbegyenség. Ezt testvérek így nem van írva. És amikor egy katolikus zsinat kimond valamit, akkor az onnantól kezdve úgy van. A zsinat tévedhetetlen. Amikor volt a második vatikáni zsinat, első vatikán, második vatikáni zsinat, jönnek a zsinat alkotó püspökök, és akkor esküt kell tennünk arra, hogy a korábbi zsinatoknak a végzéseivel ellentétes végzéseket nem fognak. Nem lehet ezt, hogy ma, hogy ahogy megfordultuk magunkat, szemben írjuk. Ez testvérek, a szívünk majd meg szakad ebben. Nem csak Luther szíve szakad meg. Vagy Calviné, vagy a többieké, magyar reformátorok, hanem milyen is. És kívánnánk, hogy megváltozzon ez a dolog. Kívánnánk, hogy megváltozzon, és abban az egyházban, amely magát az egyetlen üdvözítő egyházként apostrofálja manapság, elhangozzék végre a tiszta evangélium, vagy felhangozzék közöttük. De testvérek, sajnos egyelőre ennek nyoma nincs. Nyoma nincs. Nem az egyes papokra gondolok, vagy valami, nem a hivatalos megjelenésre. És ez egy nagyon szomorú dolog, testvérek. De ugyanezt sajnos még nagyobb szomorúsággal el kell mondanom, saját liberális, református, vagy evangélikus, vagy akár baptista felekezeteinkben is. Hajdanál testvérek, ezeket az egyházakat, felekezeteket valójában a tiszta evangélium hozta létre. Az ahhoz való ragaszkodás hozta létre. És manapság itt is ki vész a köztudatból. Csak az ember szomorúan látja, és még olvassuk a református újságot, olvassuk a egyéb teológiai sajtót, ti nem olvassátok, én most már én is egyre kevésbé olvasok, megmondom ezt. Krisztussal, a Krisztus tiszta evangéliumáról a legritkább esetekben lehet hallani, sok jó dolgot mondanak meg, látok, csak épp a lényeg része. És testvérek, ahol a teológiai tanárok mondjuk olyanokat hirdetnek az embereknek, a teológia, hogy a Biblia nem Isten igéje, hanem egy emberi alkotás, nem tévedhetetlen, nem is abszolút tekinti a hit és kegyesség dolgaiban, ahol nyíltan vagy burkoltan támadják a tartalmákat, kimondják, hogy Jézus nem szűztől született, a csodái azok a legendák, az, hogy ő Isten ember lenne, az elfogadhatatlan, az, hogy a kereszt halál az egy áldozat, engesztelő áldozat volt, az egy mitosz, és nem sorolom tovább, a többit el tudjátok képzelni. Testvérek, ott, és mit mond? Ha valahol így ezt tanítják a teológiákon, akkor jönnek a lelkészek, és ezt fogják hirdetni, de ez minden, csak nem a debat. Pont az ellenkező. Úgyhogy ha sérünk azon, hogy ott nem szól, akkor még inkább sérünk azon, hogy itt, de itt se szól, vagy csak nagyon ritka helyek vannak, ahol megszólal. És imádkozunk el azért, hogy ott is, de itt is közöttünk is valahogy történjen igazi megtérés. És az egyház visszataláljon, a Krisztus egyházzal visszataláljon oda, és megújuljon abban, hogy merje bátran hinni és hirdetni a Krisztust. Úgy, mint ahogy Pál mondja itt a korintusi levélben. Én nem akarok tudni másról. Elhatároztam. Krisztusról, mint megfeszítettől. Igen, tudom, zsidók mit mondanak, bolond vagy te. Ez egy botránkoztató üzenet, hagyjál minket ezen békét. Tudom, mit mondanak a görögök, hogy ez nem elég filozófikus, és nem elég nagy bölcsesség nekik, és ők ezért utasítják el. De én akkor is Krisztusról fogok beszélni, mert ő az Isten nekünk adott ajándéka, és benne van a különbség. Ebbe a megfeszítettbe, és feltámadottba, és újra eljövőbe. És a programot kellene adni, testvérek itt magunknak, ebben a gyülekezetben, mint keresztény embernek, akkor tényleg azt a programot tudom ajánlani nektek, amit Krisztus ajánlott az egyházának, sőt parancsolt az egyházának. Higgyetek az evangéliumnak, és hirdessétek az evangéliumot. Vissza mindig újra az evangéliumot. Legyünk ilyen együgyű emberek. Együgyű emberek. A Krisztus evangéliuma legyen az egyetlen ügyünk. A legfontosabb, amit el kell mondanunk, amit tovább kell adni a gyerekeinknek, a munkatársainknak, a nem tudom én kinek, aki összetalálkozunk az utcán, és beszélgetni kezdünk. Ne arról tárgyaljatok valakivel, hogy most mi lesz a határon, meg mi van a Görögországon, meg nem tudom, mi lesz majd a németekkel, meg lehet ezek, hogy az iskolában, de valahol legyen ott a fejtekbe ez, hogy a Krisztus evangéliumát el kell mondanom. Krisztusról tanulságot kell tennem. Hogy tudnék oda menni, oda kanyarodni erre a témához? Hogy tudnám fölhívni annak a figyelmét a Krisztusra, az ő üdvözlítőjére, akikor az élete megváltozik? Nem pirulákat kell javasolni egymásnak, testvére. Nem pirulákat. Nem könyveket, a világ nagy bölcsességeket. Az evangéliumokat kéne javasolni. És a Krisztus evangéliumának a pirulákat kéne odaadni neki, hogy gyógyuljon, hogy szabaduljon fel, hogy legyen boldog ember. Nos, az apostoli hitvallásnak ezt a részét itt azt hiszem, hogy le fogjuk zárni. Az egyházról szóló részt, sokat beszéltünk már róla, de még többet lehetne, de ha nem beszélünk már róla, folytatjuk a következő résszel. Áldja meg szívünkben az Úr igényét, és gyertek, hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyák a Krisztus evangéliumát, kereszt evangéliumát, amely némelyek egy botránkozás, másoknak bolondság, de nekünk hadd higgyük ezt, hadd reméljük ezt, Istennek ereje, amely által megmentett minket, megmentettél minket az örök halláltól, és amely által a belefaló közösség az örök életre emeltél át. Köszönjük néked az evangéliumot, köszönjük néked azt az erős beszédet, azt a hatalmas beszédet, ami szét tudja törni a hitetlenségünket, a beképzeltségünket, a büszkeségünket, a kínosságunkat. Semmivé tud tenni minket, boldosokká tud tenni minket előtte, azért, hogy utána olyan magasságba emeljen, ahova önerőből, vagy bármilyen segítséggel föl nem tudunk kapaszkodni. A veled való áldott boldog közösségbe, az örök életbe. Köszönjük néked az evangéliumot, köszönjük néked Krisztust, Jézus Krisztusunk, hadd magasztaljon téged a szívünk, és hadd áldjunk, aki eljöttél az Istennel való közösségedből, emberi formát vettél magadra, és eljöttél el a földre, hogy a mi bűneinket magadra vedd, és azok ítéletét is magadra vállalod. Köszönjük néked, hogy megtetted ezt a dolgot a keresztjén, és rólunk minden bűnt és kárhoztatást elvettél, és nekünk biztosítottad egyetlen áldozatoddal, atyádnak megbocsátását. Köszönjük, hogy hallhatunk rólad, hogy megismerhetünk téged. És köszönjük néged, hogy hihetünk is te benned, és attól, hogy higgyünk is te benned. Újra és újra oda térjünk hozzá, mint drága, meghal, de feltámadott úrunkhoz. Hadd ragadjunk meg téged, és benned magát Isten, az élő Isten, hitáltal. Köszönjük néked, hogy ezáltal teljesen megváltozik az életünk. Köszönjük néked, hogy te általad egészen megújulunk, mássá leszünk, mint voltunk. Lépésről lépésre átalakulunk, és igaz keresztényekké leszünk. Formális keresztényből, üres lelkű keresztényből, rá szégyent hozó keresztényből. Köszönjük néked, hogy így válunk valódi, echte keresztényné. Kérünk, segíts bennünket, hogy higgyünk te benned, teljes szívünkkel, drága megváltó úr. Mint aki elvettél rólunk minden bűnt, és nekünk örökre biztosítottad, atyánk, feltétlen szeretetét. Segíts, hogy átéljük el az örömnének felszabadító, boldoggá tevő erejét, ma is, és minden napunkon. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, és kérünk téged most még egyházunkért, egyházainkért, hogy könyörülj meg, és a tévedés, a sötétség, a hamis evangéliumok útjáról terel vissza egyházainkat az igaz útra, az igaz küldetéshez. Hadd ismerjük meg, hadd ragyogjon fel a szívünkben, hadd ragyogjon fel a szánkon, a gyülekezetünkben, a közösségeinkben, a kereszt evangéliumot. Kérünk téged, hogy dicsőítsd meg magad ezáltal Jézus. Egyházaink, felekezeteink beszéde által, egész népünk közösségében. Kérünk téged, hogy tekints most nemzetünkre, köszönjük néked, hogy visszaemlékezhetünk majd a héten nemzeti hőseinkre, nemzeti ünnepünkön. Kérünk téged a népünkért, Úrunk, hogy adj valódi rátalálást minél több tagjának, add, hogy a szabadságot benned ismerjük meg Jézus, te legyél a szabadítónk, külön-külön is és együtt is, egész nemzetünknek. Köszönjük néked, hogy így kérhetünk, hogy áld meg a mi szíveinket, otthonainkat, gyülekezetünket. Kérünk, hordozzál bennünket nagy neve dicsőségére, és attól, hogy betölthessük rendeltetésünket. Amen.